20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. 150 új munkahelyet hoz létre a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. Új 7,5 milliárd forint értékű beruházása Napkoron, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A fém szerkezeteket gyártó vállalat 3 újabb üzemcsarnokot épít a kormány 3 milliárd forintos támogatásával, aminek nyomán 150 új munkahely jöhet létre a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei településen. Az eddigieknél összetettebb, magasabb hozzáadott értékű termelés fog zajlani, ráadásul az itt előállított termékek kétharmada exportra kerül majd, a cég energiaigényét pedig 20%-ban megújuló forrásokból fogják fedezni. A tárcavezető kiemelte, ez a beruházás is segít abban, hogy a magyar fémipar újabb nagy lendületet kapjon. A fémipar tavaly 3500 milliárd forintos beruházási értéket tudott felmutatni, és a nemzetközi versenyképességet jól mutatja, hogy a magyar fémipar által előállított termékek több mint felét a külpiacokon értékesítik. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében az elmúlt 10 év alatt 121 nagy beruházás valósult meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben, több mint 30 ezer munkahelyet teremtve. A Miskolci Egyetemre közel 1000 fővel többen adták le első helyen a jelentkezésüket, mint 2025-ben. Számuk meghaladta a 8000 főt. Az Universitas az idei felsőoktatási felvételi jelentkezések alapján országosan a 14. helyen áll az első helyes jelentkezők számát, míg a 13. helyen az összes jelentkezési helyet tekintve, ami jól mutatja az intézmény stabil országos vonzerejét. A Műszaki Föld és Környezettudományi Karra jelentkezők száma 79%-kal nőtt, ennek egyik fő oka az újonnan indított építőmérnöki alapképzés. Az egészségtudományi karon 19%-kal, a bölcsészet és társadalomtudományi karon 18%-kal, míg a gazdaságtudományi karon 15%-kal nőtt a jelentkezők száma. A képzési területek közül a legtöbb jelentkezési hely a műszaki képzési területen, a gazdaságtudományok képzési területén és a jogi képzési területen figyelhető meg. Aki lemaradt a február 15-i jelentkezési határidőről, vagy akiket egyik megjelölt szakra sem veszik fel, azoknak van lehetősége pótfelvételi eljárással felvételt nyerni a szeptemberben induló képzéseikre. A magyarországi Revolut felhasználók hamarosan már a fizetésüket is kaphatják Revolut számlára, emellett a Quick és a fizetési kérelmek is elérhetők lesznek az appban. Magyar számlaszámot kapnak ugyanis a felhasználók, olvasható a cég által ügyfeleinek küldött levélben. Jelenleg a magyarországi ügyfelek litván számlával és litván IBAN számmal rendelkeznek. A litván számlaszámukra indított utalásokat át fogják irányítani az új magyar számlaszámra, ugyanakkor arról a számlaszámról az átállás után már nem lehet pénzt küldeni. Az átállásig még legalább 2 hónap van hátra, olvasható a levélben. Az ügyfeleket értesíteni fogják, amikor ez megtörtént. Amennyiben valaki nem kívánja, hogy áthelyezzék fiókját, addig is díjmentesen megszüntetheti a számláját, a folyamat pedig egyébként automatikusan megtörténik. Több változást is hoz magával az, hogy ezentúl a magyarországi ügyfeleknek a Revolut Bank Magyarország fióktelepe nyújtja a fizetési számlákhoz kötődő szolgáltatásokat, így a belföldi, illetve nemzetközi átutalásokra, valamint a bankkártyás utalásokra az utalt összeg 50 ezer forint feletti részére 0,45%-os tranzakciós díj fizetendő, amely azonban legfeljebb 20 000 forint lehet. A telelő erdei fülesbaglyok 2026. évi országos lakossági felmérésének összesítése szerint közel 20 000 erdei fülesbagoly telelt Magyarországon, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet január végén a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbagoly csapatok felméréséhez. Az adatok alapján az akció ismét sikeres volt. A számlálás idején az ország legalább 592 településén, 1386 helyszínen 19503 erdei fülesbagoly telelt. A több éve ismétlődő felmérések bővülő adatsorai számos következtetés levonását teszik lehetővé. Az idei eredmények alapján különösen jelentős a baglyok mezőgazdaságban betöltött szerepe. Egy erdei fülesbagoly naponta átlagosan legalább 2,5 kis rágcsálót fogyaszt, amint egy 150 napos telelési időszak alatt a most megfigyelt állomány így több mint 7 millió mezőgazdasági károkat okozó rágcsálót pusztíthat el. Ez a mennyiség mintegy 183 tonna ösztömegű, mezei pocok méretű zsákmány állatnak felel meg. Mindez jelentős segítséget jelent a gazdálkodóknak, mivel a baglyok természetes módon vegyszerek használata nélkül csökkentik a kártevők számát.
Az időjárásról.
Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Step by take. Angels watching over me.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Február végén leköszönt tisztségéről Ceglédi Mária, a tiszántúli református egyházkerület nőszövetségének elnöke. A nőszövetség 1944-ben alakult, majd 1950-ben betiltották. A rendszerváltás után 1992-ben nyílt lehetőség az újraindítására, akkor Ceglédi Mária elnök helyettes lett, majd 97-től elnök. Munkája során számos alkalom valósult meg, az ő nevéhez fűződik az ökumenikus imanap, konferenciákat, bibliaiskolákat szervezett, felvette a kapcsolatot a kárpát-medencei gyülekezetekkel, és számos új nőszövetség alakult az egyházkerületben. Munkája azonban most sem ér véget, mert segíteni szeretné az új vezetőséget. Mai magazin műsorunkban Ceglédi Máriával beszélgetünk.
Emberek, történetek, életutak.
A beszélgetésünk apropója, hogy a tiszántúli református egyházkerület nőszövetségének elnöke Ceglédi Mária sok év után leköszön a tisztségéről, de kezdjük a beszélgetést azzal, hogy annak idején hogyan alakult meg itt a nőszövetség.
A református nőszövetség 1944-ben alakult meg, és 1950-ben a kommunista rezsim betiltotta, mint több ilyen egyházi és egyéb szervezeteket is. És a rendszerváltás után 1992-ben nyílt arra lehetőség, hogy újra alakult. és Debrecenben is ez megtörtént, a Tiszántúli Egyházkerületi Nőszövetség megalakult 1992. novemberében. Akkor volt az alakuló ülés.
Milyen körülmények között alakult újjá?
Hát nagyon lelkes volt mindenki, itt a Debreceni Református Kollégiumnak a dísztermében volt az alakuló ülés, zsúfolt teremben, és mindenki nagyon örült ennek a lehetőségnek.
Kik vettek akkor részt ennek a megalakításában, azt lehet tudni?
Igen, hát ugye erről vannak dokumentumok, de megalakult a vezetőség, és akkor az elnök dr. Bodnár Ákosné volt, aki szinte orvos volt, tüdőgyógyász, főorvos, Szécsi Andrásné Emma néni volt a titkár, vagy ő lett a titkár, és a elnök helyettesnek akkor engem választottak meg. Ez úgy történt, hogy én egyébként orvosi egyetemet végeztem, és aztán több mint 40 évig, mint fogorvos, főleg gyermekfogorvos dolgoztam, és a 90-es évek elején hosszabb időt töltöttünk a családommal a USA-ban, a New Jersey-beli Princeton híres egyetemvárosban, és ott a gyülekezetben, ahova mi jártunk, ahol részt vettünk a gyülekezet életében, ott nagyon sok szép példát láttam a női munkára. És amikor hazajöttünk, akkor ez körülbelül egybeesett ezzel, nem sokkal, tehát a 92-ben volt ez, és Szécsi Andrásné Emma néni szólított meg engem azzal, hogy a nagymamáim és az édesanyám is részt vett a 1944 és 50 között működő református nőszövetségbe, annak meghatározó alakjai voltak, és hogy hát erre emlékezve szeretné, hogyha én is bekapcsolódnék ebbe a munkába. És akkor én ezt átgondoltam, és úgy gondoltam, hogy igen, erre az ő emlékükre emlékezve, és azért is, hogy mint orvos azért az egyházamban tudjak szolgálni, vagy részt vehessek az egyház életében, ezért úgy döntöttem, hogy akkor vállalom, és akkor így elnök helyettes voltam egy pár évig, egészen addig, amíg Bodnár Ákosné elköltözött Budapestre, és akkor ő már nem tudta a Tiszántúli Nőszövetségi elnöki tisztet betölteni, és ezek után lettem én az elnök.
Ez mikor volt?
Hát ez 1997. És hát attól kezdve így benne voltam a vezetésbe, tulajdonképpen az elejétől. És hát Szécsi Andrásné Emma nénivel dolgoztunk nagyon sokat együtt. És az egy nagyon nagyszerű dolog volt, nagyon sokat tanulhattam tőle, és mi ketten együtt nagyon-nagyon jól egybe estek a gondolataink és az érzéseink, úgyhogy mi nagyon jól megértettük egymást, és így nagyon szépen tudtunk együtt dolgozni.
Abban az időben, amikor alakult itt a nőszövetség, mekkora igény volt a női munkára?
Nagy igény volt, mert ugye nem volt, tehát 1950-től 92-ig nem volt ilyen jellegű, illetve a gyülekezetekben volt missziói munka, diakóniai csoportok, azok működtek, de hivatalosan nőszövetség nem. És úgy tűnt, hogy mindenki nagyon szívesen részt venne ebbe, és mindenki támogatta, úgy az egyház vezetői, mint a gyülekezetek is, hogy alakuljanak meg.
Szó volt már az Amerikai Egyesült Államokban töltött évekről. Milyen mintákat, példákat, modelleket lehetett idehozni?
Nagyon sok meghívást kaptam, például ilyen női munkára. És ott mindenki nagyon lelkesen dolgozott. Igaz, hogy kicsit mások voltak a körülményeik, mert nagyon sokan nem dolgoztak, vagy dolgoznak házon kívül. Tehát több idejük volt arra, hogy női körökben dolgozzanak, de minden esetre láttam azt, hogy a gyülekezet összetartó erejében ennek mennyi nagy szerepe van. Azon kívül még hoztam valamit onnan, mert meghívtak március első pénteki napján, a Nők Ökumenikus Világima napjának a alkalmára, ott Princetonban, akkor éppen az episzkopális gyülekezetben volt ez az alkalom, és akkor az nekem nagyon-nagyon nagy hatással volt. Nagyon szép alkalom volt, egy szép nemzetközi ökumenikus alkalom, és én úgy éreztem, hogy ezt nálunk is meg kellene valósítani. Igaz, hogy Magyarország már 1985-ben csatlakozott a Ökumenikus Világima napi mozgalomhoz, de itt Debrecenben vagy a Tiszántúlon úgy tudom, hogy nem volt még akkor ez ismert. Ezek az alkalmak főleg még akkor Budapesten voltak, és nem nézték túl jó szemmel ezt még akkor. Tehát 85-től tudtak már a gyülekezetek ilyen alkalmakat rendezni. És akkor, ahogy hazajöttünk, az első alkalmat 93. márciusában itt is megtartottuk, a nagy templomban, 93-ban, 94-ben, és utána ezt kiterjesztettük az egész városra, és a többi felekezetre is. Úgyhogy attól kezdve az evangélikusok, baptisták, római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok együtt ünnepeljük ezt minden évben.
Akkor elmondhatjuk, hogy ezt a hagyományt ön teremtette meg itt Debrecenben?
Hát, Debrecenben mindenképpen, de úgy gondolom, hogy a Tiszántúlon is nagy részt, mert most már az egész Tiszántúlon nagyon sok helyen megtartják a gyülekezetekben ezt a szép ökumenikus imanapot.
Milyen volt akkor a Nőszövetség, amikor újjáalakult? Voltak gyerekbetegségei, vagy egyszerűen azonnal jól tudott működni?
Nyilván volt egy kis nehézség minden újnak a bevezetésével, de még akkor éltek sokan, akik még emlékeztek a 1950 előtti időszakra is. Tehát ők tudták mondani, hogy körülbelül hogy működött ez. Ilyen volt mondjuk Emmanén is, de még akkor sokan voltak. És akkor az ő segítségükkel úgy nagyjából beállították, hogy milyen program legyen, és egyáltalán hogy kell ezt szervezni.
Azóta hova nőtte ki magát?
Én úgy érzem, hogy ami nagyon lényeges, hogy megfiatalodott, mert ugye akkor, amint említettem, nagyon sok idős volt, ugye, akik örömmel csatlakoztak, jöttek elő ismét, és ők ugye most már kiöregedtek, már nagyon sokan meg is haltak közülük, vagy nem tudnak már jönni, viszont valahogy sikerült átadni ezt a lelkiséget, ezt a szolgálatot, és nagyon sok középkorú és fiatalabb gyülekezeti tag is csatlakozott ehhez is, és nagyon sok új nőszövetség is alakult. Az utóbbi 2 évben, most például 8 az egyházkerületben, és a vezetőség, az egész az országos vezetőség is megfiatalodott, kicserélődött, és a gyülekezeti nőszövetségekben is. Hát volt olyan alakuló ülés, ahol csodálkoztunk, mert mind ilyen 20-30 év körüli nők gyülekeztek, és ők határozták el, hogy most ők ott a gyülekezetben nőszövetséget alakítanak.
Ezért önöknek mit kellett tenni? Kimenni, megszólítani a vidéki gyülekezeteket? Milyen feladat volt ezzel?
Hát sokat mentünk, nagyon sokat a kerületben is, nagyon sok helyre mentünk, előadásokkal, imanapok, nagyon sok, ugye konferenciát rendeztünk már az elejétől, de mentünk a többi kerületi rendezvényekre, és ami nagyon nagy dolog, és szerintem az is egy úttörő dolog volt, hogy megszólítottuk a Kárpát-medencei gyülekezeteket, tehát az összes Kárpát-medencei egyházkerületben a nőszövetségek ott is újra alakultak hasonlóképpen, és őket is bevontuk, tehát még talán elő kialakult ez a Kárpát-medenceiség, mint a nagyegyházi rendezvényeken. Eleinte például még Kárpátalján is minden évben volt több bibliaiskola. A határon átmentek innen Magyarországról a testvérek, vitték a napi cikkeket, amiket ott nem lehetett kapni a határon, gyalogosan, a sok adományt, és az ottani gyülekezetekbe bibliaiskolákat tartottak. Azután mentünk Erdélybe, Királyhágó mellékre, a Délvidékre, Felvidékre. Ezt nagyon szívügyének tartotta Emma néni, és ezt átadta, és ez most már így van. A konferenciánkra mindig hívjuk őket, és jönnek nagy számban.
Nagy munka volt ezt így felépíteni?
Nagy odafigyelést és nagy szervező munkát jelent mindenképpen, amiben nagyon sokan segítettek nyilván. Sokat segítettek a munkatársaink. Létrehoztuk a egyházmegyei összekötői rendszert. Ez azt jelenti, ugye van 9 egyházmegyéje a egyházkerületnek, és akkor itt minden egyházmegyében lett egy felelős egyházmegyei összekötő, nőszövetségi összekötő. És akkor ott ő szervezi, ő tartja számon a nőszövetségi munkát. Ez is nagyon sokat segített a szervezésben.
Azt lehet tudni, hogy összesen itt az egyházkerületben hány nőszövetség van szám szerint?
Hát jelenleg 64 van. elmúlt két évben nőtt 8-al, 8 nőszövetség jött létre. Vannak olyan néhány helyen, ahol olyan alvó állapotba került, több okból kifolyólag, nem szűnt meg, csak egyrészt idősebbek lettek, vagy betegség, vagy nincs lelkész a gyülekezetben. És itt látszik meg, itt mutatkozik meg, hogy mennyire fontos az, hogy a lelkész segítse a nőszövetségi munkát, támogassa, és értékelje, és vegye észre, hogy milyen óriási szerepe van a gyülekezet építésben a nőszövetségi szolgálatnak, meg a gyülekezet összetartásában. Erre vannak jó példák, tehát van több helyen, ahol nincsen állandó lelkész, tehát aki helyben lakik, hanem máshonnan jár át. És ezekben a gyülekezetekben látjuk, hogy a nőszövetség tartja össze a hét folyamán, vagy szóval, amikor nincs lelkész, akkor ők nagyon sokat tesznek azért, hogy az a gyülekezet egyben marad, a templom, a gyülekezeti élet aktív.
Annak van jelentősége, hogyha egy lelki pásztor nő ebben az esetben?
Hát bizonyára igen, igen, közelebb áll talán a női munkához, de nem kizárólagos. Tehát nagyon sok férfi lelkész is nagyon-nagyon támogatja és segíti a munkánkat. Nagyon sok lelkész nő van, aki egyben mint nőszövetségi elnök is szerepel.
Melyek voltak az első nőszövetségek itt az egyházkerületben, azt lehet tudni?
Hát itt Debrecen körül az biztos, de hát ugye Szabolcs-Szatmár, Bereg megyébe, ahol ugye rengeteg református nőszövetség volt korábban is, tehát ott hagyománya volt a nőszövetségnek az 1950-es évek előtt is már. Tehát azok is fölébredtek és újra alakultak. Tehát ezek talán itt voltak a legtöbben.
Kell felvállalnia ma a nőszövetségnek?
Hát a nőszövetségnek sok feladata van, vagy lenne, vagy kell, hogy legyen. Első cél, vagy egy nagyon fontos, hogy a nőszövetségi szolgálat által Jézushoz vezessük az embereket, és megtanítsuk őket jót cselekedni Isten dicsőségére. Ez egy alapvető. Aztán a keresztény értékek felmutatása is nagyon fontos, tehát nőszövetség által a gyülekezetben, és ennek megélése a családban, és az egyházban, és a társadalomban. Ez nagyon fontos, és fontos a jelenkor égető problémáival foglalkozni. Ugye sajnos látjuk a körülöttünk lévő világot, hogy mennyi mindenféle probléma van, és ezzel foglalkoznunk kell. Az nagyon fontos, hogy lássák rajtunk gyülekezetben is, de nem csak, hanem a világban is, hiszen mindannyian dolgoztunk, vagy dolgozunk a világban is, tehát mindenkinek a világi foglalkozása. Tehát lássák rajtunk, hogy a Krisztusnak a követői vagyunk. Ez látszódjon az életünkön, mert ez határozza meg az identitásunkat. Aztán azt sem kell elfelejteni, hogy amit már említettem is, hogy a nőszövetség a gyülekezetnek a szíve, lelke, így mondják, sokan mondják, hogy a gyülekezet édesanyja, a napsugár a gyülekezetben, szóval sok szép jelző van, de tényleg úgy van, hogy ez olyan, mint egy anya egy családban, tehát egy meleg, barátságos környezetet tud teremteni, ha jól működik egy gyülekezetben, és ez nagyon fontos. Aztán ugye, hogy keresztény derűvel forduljunk az embertársainkhoz. Ez is egy lényeges, mert ez példát adhat másoknak is. És hát ezt tudnunk kell öntudatosan, hogy mi vagyunk, és kell is, hogy azok legyünk, a református egyház Isten igéje szerint szolgáló egységes női tábora. Ez a kezdetektől is ezt így kimondták, még 1944-ben, és ez mai napig így él. Azután azt a bibliai iskolai koncepciót, amit most említek, mert erről még nem volt szó, hogy ezt ismét visszahoztuk. Ez is 44 és 50 között, ez nagyon szépen működött a református egyházban, és ezt azok, akik ugye még akkor éltek és visszahozták most 1992 után, így Emma néni és az ő kortársai, tehát visszahozta ezt a bibliai iskolai mozgalmat, hogy így mondjam, és így mi például az egyházkerületben minden évben áprilisban bibliai iskolát szervezünk. Ami nagyon fontos, mert 1950 és a rendszerváltás között évtizedek teltek el úgy, hogy mindenféle biblia ismeret, vagy egyház ismeret nélkül nőttek föl generációk. Tehát erre nagyon nagy szükség van. Nőszövetségi tagoknak is nagyon nagy szüksége van erre, hogy itt szépen tematikusan teológiai professzorok, tudós, papok, lelkészek segítségével mindenki megkaphatja az ismereteket a Bibliáról, a keresztény tanításokról. Tehát ez egy nagyon fontos, és ezt csináljuk mai napig.
Én úgy tudom, hogy ez nagyon népszerű rendezvény önöknél.
Ez nagyon népszerű. Ez annyira népszerű, hogy most már Berekfürdőn szoktuk ezt rendezni, ez is hagyomány, tehát kezdetektől. Most már olyan sokan szoktak lenni, hogy nem elég a szálláshely Berekfürdőn, a főépületben, hanem már ilyen kiegészítő panziókba is kell szállást foglalni. És ősszel is tartunk egy konferenciát ugyanott, és az is nagyon népszerű. Az egy vegyes tematikájú, de mindig az aktuális témákat szoktuk elővenni. Ugye mindig igazodunk az egyházunknak a programjához. Most csak az elmúlt két évet mondom, 24-ben az élő ige éve volt, és 25-ben az ifjúsági szolgálat éve, és most 26-ban lesz, vagy van a imádság éve. Tehát ehhez mi mindig igazodunk, és igyekszünk a programban mindig olyan előadásokat és olyan témákat választani, ami ehhez kapcsolódik. És az őszi konferencián mindig készülünk a Kárpát-medencei imanapra, amelyet szintén a Nőszövetség hozott létre. A Magyarországi Református Nőszövetség kezdeményezésére 2004-ben kezdték el, amikor volt az a nagyon szomorú népszavazás, és az után hozták létre ezt a Kárpát-medencei imanapot, hasonlóan az ökumenikus világimanaphoz, hogy a Kárpát-medencében valamennyien imádkozzunk azért a Kárpát-medencei reformátusságért és az egységért. Őszi konferencián mindig erre készülünk, és mindig meghívjuk azt a Kárpát-medencei egyház kerületet, annak a képviselőit, akik összeállítják a Kárpát-medencei imanapi liturgiát és programot. És akkor azt ott megismerjük az adott egyházkerületet, annak történetét, egyházi történetét, hitéletét, földrajzát, gasztronómiáját. Nagyon érdekesek ezek a konferenciák is.
Más programja van még a Nőszövetségnek?
Volt egy érdekes program, amelyet szeretnénk, hogyha még jobban beindulna, de már beindítottuk. Ezt Pészalai Emőke muzeológus vetette föl egy konferenciánkon, hogy a gyülekezeteinkben csodálatos, nagyon régi, több száz éves hímzések vannak. Úri hímzések főleg, gyönyörű aranyszállal készített csodálatos erekjék ezek, de ha nem vigyázunk rólajuk, akkor tönkre fognak menni végleg. És ezért azt vetette föl, hogy az eredeti példányokat lehetne másolni, lemásolni hímzéssel, és az eredetieket azt védelem alá helyezni, tehát olyan helyre, ahol meg tudjuk őrizni, viszont a másolatokat lehetne használni tovább a gyülekezetekben. És akkor ebből a célból már volt egy olyan konferenciánk, amikor hívtunk egy hímző művészt, vagy neves szakembert, aki megtanított minket, hogy hogyan kell hímezni, megmutatta, hogy milyen dolgok, milyen felszerelés kell ehhez, vonalak, tűk, vásznak, stb. És ezt szeretnénk, hogyha ez népszerű lenne. Már itt-ott már csinálják, de hogy még ez nagyobb publicitást kapna. Volt még egy, ami tervünk volt, de azt már teljesítettük, hogy Zsindejné Tüdős Klárának, a Nőszövetség első elnökének, aki ugye Debrecenben született, és innen indult el a karrierje, az ő szülőházának a falán volt egy márványtábla, és ezt a házat lebontották, és most átkerült egy másik jó helyre, amit tavaly nyáron tudtunk fölavatni és megkoszorúzni. Azután kaptunk az egyházkerülettől egy nagyszerű irodahelyiséget, amit szintén már nagyon régen szerettünk volna, és a múlt évben ezt is sikerült, megkaptuk térítésmentesen használatra az Országos Nőszövetséggel együtt itt a belvárosba, tehát ez egy nagyon nagyszerű dolog, ahova el tudunk helyezni fontos iratokat is, tehát a Nőszövetség megalakulásától kezdődően összegyűjtött legfontosabb iratanyagot is el tudjuk helyezni. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a református Tiszántúl az kezdetektől biztosított számunkra két oldalt, amin tudjuk publikálni a cikkeket, beszámolókat a tevékenységünkről. Tehát mindig kérjük a testvéreket, hogyha bármi van, konferencia, összejövetel, akkor azokról küldjenek beszámolót, imanapokról, fényképes beszámolót, és akkor ezt így el tudjuk ott helyezni. Ezért nagyon hálásak vagyunk a szerkesztőségnek. Köszönetet mondunk az Európa Rádiónak és annak munkatársainak, és hogy minden eseményünk előtt és után mindig tudósított a mi tevékenységünkről, és ez nagyban segítette munkánkat. Aztán ugye a támogatásért, a egyházkerület anyagi támogatásáért is nagyon hálásak vagyunk, mert a nagy konferenciáinkat úgy meg tudjuk valósítani, és vendégül tudjuk látni például a Kárpát-medencéből érkezett testvéreket, ehhez mindig kapunk támogatást az egyházkerülettől.
De a Nőszövetség is támogat egyes gyülekezeteket.
Nagyon sok támogatást tudtunk adni az elmúlt időszakban is, amiért szintén hálásak vagyunk az adományozóknak. Tudtunk az elmúlt két évben támogatást adni például a viharkárosult Sápi templom felújítására jelentős összeget. A kárpátaljaiaknak a keresztmama programra, az mivel évek óta megy, a kárpátaljai hittanos gyerekeket, a háború sújtotta gyülekezeteket tudjuk segíteni. Volt többször gyűjtés Berekfürdőn, kárpátai gyerekeknek iskolai felszerelésekre óriási mennyiség, annyi, hogy el se tudták vinni, úgyhogy nekünk kellett a református szeretett szolgálat segítségét kérni, hogy el tudjuk szállítani. Aztán részt tudtunk venni a Nyilasmisi PAK programban, és azt most legutóbb a Királyhágó melléki kerületben az Árva gyermekek megsegítésére nyújtöttük. Aztán tudtunk küldeni persejes adományt az erdélyi Parajd gyülekezetének, ahol most az elmúlt nyáron az a természeti katasztrófa volt a Sóbányában. Voltunk a szerbiai vajdasági magyaroknál, ahol a Bács-Fekete-hegyi református központi otthon tudtuk segíteni, illetve Felvidéken a deregnyői, szintén egy anyaotthon tudtunk ott is segíteni. Tehát ezeknek nagyon örülünk, és hát ezen kívül a imanapi adományokkal pedig ugye a világba is mindig mennek az adományaink, az ökumenikus világimanapor összegyűjtött persei adományokkal. A világban lévő rászorulókat is valamilyen formában tudjuk segíteni.
Meghatározó alakjai voltak itt a Tiszántúli Református Egyházkerületben nőszövetségi tagoknak?
Hát ugye, mint említettem, Szécsi Andrásné Emma néni, ő biztos, hogy ő egy meghatározó alakja volt mindenki. Meghatározta a lelkiségével az alapját az újra alakult nőszövetségnek, mert az ő egészséges református hitéletével és józanságával és praktikus szervezőkészségével az ő biztos, hogy nagyon, de én köszönetet mondok Gilice Andrásné, lelki pásztornak, aki a titkári teendőket látta el sokáig, kezdetektől ott volt, tehát ő volt a Országos Nőszövetség megalakulásánál, és egy néhányan, tizenvalahányan, akik az abszolút alapító tagok. Aztán ugye Pap Tiborné, Pap Mónikának is köszönetet mondok, aki nagyon precízségével tudja a titkárhelyettesi teendőket ellátni, és a pénztárosunk Vas Sándorné Gavicát is említem, mert ő pedig szintén, mint pénztáros, a kerületi pénztáros, ő remekül tudja a kis pénzügyeinket rendezni és az adományokat kezelni, és még Nagy Zsoltné Kis Katalinnak is, aki szintén majdnem az elejétől, mint egy házmegyei összekötő is szerepelt, ő is nagyon szépen és sokat tett azért, hogy a kerületi nőszövetség szépen működjön, de köszönetet mondok a egyházmegyei összekötőknek, mind a 9-nek, akik a egyházmegyékben sok szép szolgálatot végeztek, és sokan mások, akiket nem tudunk felsorolni, őnekik is köszönetet mondunk, meg mindazoknak, akik már nincsenek itt, mert nem tudnak itt lenni, meg már talán nincsenek is közöttünk, de meghatározói voltak a munkának. Akik leghosszabb ideig és áldozatos szép szolgálatot végeztek a nőszövetségben, őnekik a minden évben van lehetőség a Zsindejné Tüdős Klára díjat adományozni, tehát minden kerületből egy valakinek, a mi kerületünkből is már többen megkapták ezt a díjat.
Közel 30 évig volt akkor az Egyházkerület Nőszövetségének a vezetője, ugyanakkor fogorvos. Hogyan tudta beépíteni az életébe ezt a feladatot, vagy a kettőt összeegyeztetni?
Hát igyekeztem, ugye, jó szervezéssel, hogy mindegyik menjen azért, meg még a család mellett is. Hát igyekeztem Isten segítségével úgy szervezni, hogy mindkettőnek meg tudjak felelni. És hát az orvosi munkában is azért ott és egy alapvető imádságos lelkület, és ugyancsak ebbe a nőszövetségi munkába. Tehát tulajdonképpen vannak közös pontok, amit így tudtam együtt végezni.
Kitöltötte a mindennapjait a két teendő?
Igen, és ezért hálás vagyok Istennek, hogy ezt csinálhattam, ezt végezhettem, ezt a munkát, mindkettőt, és hát, hogyha ezzel szolgálhattuk egyrészt Istent, másrészt a gyülekezeteket, akkor ezért nagyon hálás vagyok.
Volt meghatározó pillanat, vagy esemény ez alatt a közel 30 év alatt?
Voltak nagyon szép események, voltak, igen. Voltak nagy események is, amit szeretnék elmondani. Első években részt vettünk nagy eseményekben, például ilyen volt 1996-ban a magyar reformátusok harmadik világtilalkozóját rendezték, és annak az előrendezvényét, a Magyar Református Nők Találkozóját szervezhettük meg, az is itt volt Debrecenben. Aztán 1997-ben a Református Világszövetség 23. nagygyűlése volt itt Debrecenben, egy 3 hétig tartó világesemény, és erre a nagygyűlésre én kaptam egy megbízást, tehát küldöttként, mint nő részt vehettem ezen az eseményen, de ennek az eseménynek a női előkonferenciájának is házigazdái voltunk. És azon kívül én, mint küldött, az egész eseményen részt vettem, ami egy életre szóló élmény volt. 2000-ben a Magyar Református Nőszövetségi Találkozót a Magyar Reformátusok 4. világtalálkozójának főrendezvényeként tartottuk meg, szintén mi, és az is itt volt. 2009. május 22-től a Magyar Református Egységnap, amikor az első ugye megtörtént, ehhez kapcsolódó nőszövetségi rendezvényeken veszünk részt szinte minden évben, és 2012-ben volt egy jubileumi közös, nagyon nagy konferencia itt a nagy templomban, amikor az egész Kárpát-medencéből jöttek a testvérek, és ezt a Királyhágó melléki egyházkerület nőszövetségével együtt rendeztünk. Azt gondolom, az volt a legnagyobb rendezvényünk, mert akkor az egész nagy templom zsúfolásig tele volt, annyira, hogy már nem fértek, és akkor a református kollégium oratóriumába át kellett szervezni a részvevők egy részét. Kivetítés volt, hogy mindenki ugye részese lehessen. Ez valami fantasztikus esemény volt. De nagyon szép volt úgy szintén most múlt évben, 2025-ben a Református Egység napi konferenciánk, amikor a Országos Nőszövetséggel együtt tartottuk meg a női találkozót. Ez a női találkozó, ez is nagyon nagy volt, mert a világból több felől érkeztek magyar reformátusok, így például Argentinából, a Buenos Aires-i gyülekezetnek a gondnok nője is itt volt, és hát a Kárpát-medencéből, úgyhogy most a nagy templomot ismét megtöltöttük annyira, hogy már itt is határt kellett szabni, hogy már biztonsági okokból nem fér be több gyülekezeti tag, és ez is egy csodálatos alkalom volt.
Mit jelentett az ön számára egyébként ez a munka, ha össze lehet foglalni?
Nagyon érdekes is volt, nagyon sok érdekes találkozás, érezni a gyülekezetek, a nőszövetségek szeretetét, az egy csodálatos dolog volt, mikor ilyen konferenciára készültünk, és akkor reggel korán láttuk azt, hogy jönnek csillogó szemmel, hajnalban kelnek, messziről utaznak. Törődést jelent sokaknak ugye egy ilyen alkalomra eljönni. A határon túlról, Kárpát-aljáról érkeztek a testvérek, és csillogó szemmel, és boldogan, és lelkesen. És ezt látni, ez egy óriási élmény. És hogy az ember ezt látta, akkor mindig azt mondta, hogy hát igen, ezt érdemes csinálni, ezt nem szabad abba adni, ezt csinálni kell. És akkor mindig ebből új erőt merítünk. De ugyanígy volt a bárhova mentünk, vidéken is, különböző gyülekezetekbe, azt a feltétlen örömet és szeretetet, amivel körbevettek minket. Ez egy csodálatos élmény ezt megtapasztalni.
Február végével lejár a mandátuma. Ez egy saját döntés volt. Miért döntött így, hogy befejezi a elnöki pozíciót, vagy az elnöki munkát?
Én már 2 évvel ezelőtt, amikor volt a tisztújítás a Nőszövetségben, ezek 5 évre szóló mandátumok, én már akkor abba akartam ezt hagyni.
Miért?
Hát már úgy gondolom, hogy át kell adni fiatalabbaknak. Én már nagyon régóta ezt végeztem, és úgy gondoltam, hogy most már úgy az egészséges, hogy átadjuk fiatalabbaknak. Akkor még úgy alakult, és úgy láttuk, hogy hosszas vívódás után, hogy még 2 évre fogjuk vállalni, és így is történt. És akkor a 2 év alatt szépen kialakul, hogy hogyan fogjuk vinni tovább, hogyan tudjuk átadni ezt a vezetést, úgyhogy ne legyen ebbe törés. És én úgy látom, hogy most ez így is alakult ki, kristályosodott, és most át tudom én is, és át tudjuk, akik szintén leköszöntek, át tudjuk adni olyanoknak, akikkel együtt dolgoztunk, akik beletanultak, akik látták, akik még Emma nénivel is dolgoztak együtt, és akik tudják vinni tovább ezt a lelkületet, ezt a szellemiségét a Nőszövetségnek, ugyanakkor, hogyha ugye szükséges nyilván, mert mindig van változás, vagy mindig van fejlődés, és az idő változásával nyilván picit változik a Nőszövetségnek is a szellemisége, de akkor is ragaszkodni kell azért valamennyire a tradíciókhoz, és ezt ők tudják most továbbvinni, én így láttam. Egyébként nem fogok én teljesen kivonulni ebből a szolgálatból, hanem azért amennyire tudom, segítem ezt a munkát továbbra is.
Azt lehet tudni, hogy akkor kik lesznek az új vezetőségi tagok, vagy ez egy új választás lesz majd?
Ezt most nem tudjuk pontosan, mert most jelen pillanatban erre a fél évre ügyvezető van megbízva, Nagy Zsoltné Kis Katalin, aki az én elnök helyettesem volt, és május végén lesz a tisztújító közgyűlés. Most vannak a jelölés, és majd akkor fog kiderülni, de úgy gondoljuk, hogy ez megnyugtató lesz.
Hogyan fognak telni a napjai? Mi fog történni? Említette, hogy azért bekapcsolódik a munkába.
Igen, most jelenleg még készülünk azért közösen a bibliaiskolára, a nyári konferenciát is már átgondoljuk.
Segít majd az utódoknak?
Hát azért, hogyha igénylik, akkor szívesen segítek, tapasztalatokat szívesen átadok. Aztán ugye a imanapra arra mindig fogok, annak a szervezésébe részt fogok venni, mert az nem egészen kötődik a Nőszövetséghez, tehát azért azt annak, amennyire tudom, és ameddig tudom, én azt ott szeretnék annak a városi szervezésében részt venni, és hát azért részt veszek én még a Nagy Templomi Nőszövetség életében, mert ugye annak vagyok most a tagja, tehát az ő munkájukban is szeretnék aktívan részt venni.
Emellett család?
Igen, hát a családom is. A viszonylag nagy családom van, úgyhogy 3 gyermekem vannak, unokáim vannak, úgyhogy ott is nagyon sok a teendő és a feladat, úgyhogy ott is szeretnék. És szükség is van rám, úgyhogy nagyon sokat részt veszünk az unokáknak a nevelésében, vagy a unokák körüli teendők segítésében. Minden szolgálati lehetőségért, minden eredményért egyedül Isteni a dicsőség. Soli Deo Gloria.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
When the ground beneath my feet is shaking like a leaf, God, you're still good to me. When my hope is all but gone and I'm barely hanging on, God, you're still good to me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope. You're so good to me. There's one thing I am sure, your promises endure. You make a way for me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see,
kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Papp Beatrixet hallották, viszonthallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.
It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, it's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.